Nyitottan a művészetre. Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Megnyílik Budapest legújabb színháza, a Bástya Színház február 20-án az egykori Bástya mozi épületében. Osgyáni Mihály a Bástya Színház művészeti vezetője.
Új színház alakul. Hogy jött az ötlet, és milyen lehetőségekkel?
Ebben a véletlenekről volt szó, hogy vannak vagy nincsenek, és abban maradtunk, hogy nincsenek. És tulajdonképpen ez az új, most létrejött Bástya Színház is ezt húzza alá az én életemben, hogy nincsenek véletlenek. Tulajdonképpen úgy jött össze ez a színház, hogy Berman Marian kolléganőmmel, akivel most már jó pár éve működünk együtt, és szerteágazóan működünk együtt, és dolgozunk több területen. Két-három alkalommal az ő részéről megemlítődött, hogy hát ha már én ezzel foglalkozom, hogy miért nem indulunk el a színház felé is, és én mindig kategorikusan kijelentettem neki mind a kétszer, hogy nem.
De ezzel foglalkozom, ez mit akar?
Ez azt akarja, hogy most már a 25. évemet taposom a színészi pályán, ami így ebben a formában nem igaz, mert 3 éve nem játszom most már olyan sokat, szándékosan vagy tudatosan, de hát mégiscsak azért ez a több mint 2 évtizede, ez itt van már, és hogy ezt milyen jó lenne kamatoztatni. És akkor én kategorikusan mondtam, hogy nem szeretnék színházzal foglalkozni, most egy darabig biztosan, és amikor harmadszorra szóba került, akkor utána gyakorlatilag, és kimondtuk a nemet, véglegesen megegyeztünk, hogy soha többet szóba se kerül, fél óra múlva itt álltunk a Bástya mozi előtt, és néztük az épületet. Történt valami, találkoztunk valakivel, tehát hogy így működ, tehát hogy tényleg nincsenek véletlenek. Tehát így tulajdonképpen így alakult a Bástya Színház, így jött.
Milyen programmal? Vannak saját produkciók, és vannak befogadott produkciók, akkor mit gondolnak sajátként, és milyen jellegű produkciókat fogadnak be?
Az úgynevezett befogadott produkciókat is nagyon szeretnénk saját produkcióként otthont adni ezeknek az előadásoknak.
A nyitó előadás Minden jót Leo Grande című filmjének színpadi változata lesz, Keresztes Tamás rendezésében, Udvaros Dorottyával és Medvecki Balázssal a főszerepben. A Bástya Színház otthont ad majd néhány máshol született produkciónak, többek között a 3,5 nővér színműnek, amelyet Telihai Péter rendezett, és szintén ő állította színpadra Forgács András a Pincér című darabját, amelyet Gubik Ági és Hajnal János játszik majd. Farkas Zita női lélek bugyrait bejáró monodrámájában Egy vagyok címmel Bacsa Ildikó különös tehetségű színésznőt láthatjuk. A Vihar kapujában című művet a fiatal tavaly végzett Nyári Ádám állított a színpadra, és eddig a Pince Színházban lehetett látni Kis Nikolett, Vidder Kristóf és Váradi Gergely előadásában. A színház repertoáriában vers, mint műfaj szintén kiemelt helyet kap, verses estek és irodalmi beszélgetések formájában. Miért pont ezek az előadások, és miért pont így, és miért pont ezeket a művészeket keresték meg?
Erre a miért pontra is azt tudnám mondani, hogy alakult. Amikor ez az egész elkezdődött, mivel színházat sem akartunk csinálni, nem voltak konkrét terveink, de aztán utána nyilván lettek, jöttek ötletek, találkozások, emlékek, tudtam, voltak zseniális előadások, amiket én magam is láttam, vagy amit nem láttam, de hallottam, hogy nagyon jó volt, és az első cél az volt, hogy ha már van ez a színház, akkor megmenteni ilyen előadásokat, amik attól, hogy most nem mennek éppen, attól zseniális előadások voltak, nagyon jó színészekkel, csak most olyan nincs rá lehetőség, hogy játsszák, akkor játsszuk itt a Bástyában. Tehát tulajdonképpen az érkező előadások körül ez volt a szempont, hogy jó előadásokat mentsünk meg, és legyen újra otthonuk, láthassák újra nézők. Az új darabokkal kapcsolatban pedig Gócán Judit dramaturggal közösen gondolkodtunk, keresgéltünk, például a Minden jót Leo Grande, az egyértelműen a Judit ötlete volt, és így alakultak ki aztán az előadások.
Gondolom, hogy játszótársakat könnyű volt rendezőket, színészeket bevonzani ebben, mert azért ez nagyon jó helyen van a színház.
Na, nagyon jó helyen van, és amire nagyon büszke vagyok ebből az elmúlt 20x évből, az pont ez a visszaigazolás most így a Bástya kapcsán, hogy nagyon sokat játszottam vidéken, nagyon sok helyen, Pesten több helyen, és rengeteg kollégával, szerencsére rengeteg kollégával ismerkedtem meg és dolgoztam, és ami nagyon nagy büszkeség és nagyon nagy öröm, hogy mindenki elsőre igen mondott gyakorlatilag egy nem létező színházra, mert ugye hát ez akkor még nem volt, csak annyit mondtunk, hogy lesz, és gyertek, és jöttek, és nagyon boldogok vagyunk.
Hány nézőt tudnak fogadni, és ugye akkor egy játszóhely lesz?
Igen, 90 férőhelyes lesz a színház, egy játszóhely. Most egyelőre, aztán majd, hogy mit hoz a jövő, azt majd meglátjuk, de most ezzel a picivel elindulunk, és majd, hogyha terjeszkedni akar, akkor majd terjeszkedik.
Köszönöm. Kőkényesi Ági, Nagy Enikő, Bardóczi Attila és Ranger András egy francia fígjátékot keltenek életre, a Skót Mámort. Sranger Andrással beszélgetek.
Most akkor ez egy új helyszín, megint egy új színház Sranger András életében. És milyen programmal?
Én beállok egy már elkészült előadásba, a Skót Mámorba, de nagyon boldogan, egyrészt, mert én úgy látom, hogy itt szellemileg izgalmas, újszerű dolgok fognak történni. Másrészt én világéletemben ez volt a kedvenc hobbim a saját szakmámban, hogy valami új megszületésében részt venni. Most nem mondom, hogy az újrakezdődő új színházban, az újrakezdődő Nyíregyházában, a frissen elkészülő Radnóti, tehát nekem mindig az a legizgalmasabb rész egy színház csinálásban, amikor valami új alakul, és azt lehet egy kicsit a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. Tehát én így nagyon nagy, volt egy csomó dolog, amiről tudtam, hogy lesz, volt egy pár olyan produkció, amit most hallottam én is először, de azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és nyitott és bátor programmal állt elő a Misi, úgyhogy drukkolok nekik is, meg hát örülök, hogy a részese lehetek ennek.
És a játszótársak?
Most Kőkényesi Ágéval, Nagy Enikővel és Bardóczi Attilával fogom játszani ezt a, ez egy négyszereplős darab. A többi darabot, hát azért ez most áll össze, én nem tudom pontosan a szereposztásokat, tehát sok emberrel dolgoztam már, a Bacsa Ildivel, ugye az Udvaros Dorottyával, az új színházban együtt, és bevallom, van olyan, akit én nem is ismerek. De ez egyáltalán nem baj. Az ember vénségére is maradjon nyitott, és képes arra, hogy befogadjon új arcokat és új embereket.
Köszönöm. Vinnai András, a Szerelem Zsoldosai című műve egy sketch kabaré, rövid, amely garantált szórakozást biztosít Marjai Virág és Jankovics Péter előadásában, Herceg Adrián rendezésében. Marjai Virággal beszélgetek.
A Bástya Színház.
Igen.
És hát egy színház csinálóval is beszélek én. Én nem csak színésznő, hanem színház csináló is. Mennyiben változik ez az eddigi tevékenységhez? Most ez egy új helyszín, új játszótársa.
Hát ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, amikor valami új születik, jelen esetben ugye egy színház. Én nagyon régóta ismerem az egyik vezetőt, Ostyáni Misit. Jó barátságban vagyunk, és hát azt kell mondjam, hogy nem volt kérdés, hogy az ő által megnyitott színházban én jelentős szerepet fogok betölteni. Tehát ugye ezen nem döbbentem különösképp meg. Nagyon izgalmas ez a darab, ez a Vinnai darab, amit próbálni fogunk, illetve...
Ez kinek az ötlet?
Igazából Herceg Adrián, a rendező, hozta be ezt a darabot, mert más terveztünk, de aztán végül is emellett döntöttünk. Nagyon izgalmas egy ilyen pici térben játszani, mert hogy annyira közel vannak a nézők, mint hogyha benn ülnének a nappalinkban, tehát egészen finom rezdüléseket is láthatnak. Nagyon csodálatos, amikor egy ilyen teljesen új dolog megnyitásában aktívan részt vehetünk.
A régi darabok közül is maradnak más helyszíneken esetleg műsoron? Azt én a Három magas nőt, azt nagyon-nagyon szerettem.
A Három magas nő is műsoron van, a Mirandolina is, ugye az Árcin térben, illetve most próbálunk egy új darabot Akt hegedűvel címmel, és a Rózsavölgyi Szalomban nagy-nagy sikerrel fut a Centiről Centire eléldes, ami hát egy tulajdonképpen egy ajándék számomra, egy nagy hát szerep ajándék, ha úgy tetszik.
És folytatódik ez az ajándékok sora.
Így van, és ezért végtelen hálás vagyok, hogy ennyire sok helyen és sokféle szeremben megmutatkozhatok.
Köszönöm. Akkor ez most egy új színház, új helyszín, nem először a Auxéva életében. Milyen várakozással?
Csodálatos, én tulajdonképpen most vagyok itt először. Én nagyon szeretem a helyet, már most. Elképesztő jó energiái vannak, úgyhogy már ahogy így bejöttem, azt éreztem, hogy ezt be lehet lakni 2 perc alatt, úgyhogy nagyon várom már a találkozást, ugye az február 22-én lesz, a Sweet Charity estemmel. Hát én nagyon reménykedem abban, hogy bárki, aki ide betér, az nem először, és nem egyszer, és nem kétszer fog ide eljönni, hanem legalább legalább 22-szer, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, és tulajdonképpen az alapítója, egyik alapítója lehetek ennek a színháznak.
De hát olyan sok felé játszik, sokféle helyszínen, és sokféle műfajban, és sokféle alakban.
Hát igen, most ez megint egy zenés műfaj, amit most itt képviselni fogok.
Kár lenne, hogyha a zenés műfaj nem fordulna elő Auxéva életében.
Igazából ugye ez a koncertest, ez azért arról szól, hogy én azért az egész Ficcheriti darabot eljátszom, megélem, és itt azért nagyon sok próza is lesz ebben a darabban, úgyhogy tényleg nagyon várom, és nagyon izgulok. Igen, hát több műfajban szerepelek, és igazából ezt szeretem a legjobban egyébként, amikor ezeket a műfajokat váltogathatom, tehát hogyha egyik este énekelek, utána a másik este pedig drámát játszom, szerintem ennél szebb nincs a világon.
Köszönöm.
A verslábak hazafelé, Szirmai Melinda.
Új helyszínen az előadás.
Igen, a verslábak hazafelé című előadás, amit eredetileg az RS9 színházban mutattunk be, ez kerül most március 15-én itt bemutatásra, nyilván nem véletlen az az időpont, hiszen itt a hazaszeretet fogalmát feszegetjük klasszikus és kortárs költők versein keresztül.
Hát ugye ez egy más helyszín.
Igen, ez egy más helyszín, viszont ez egy olyan előadás, ami gyakorlatilag nem helyszínfüggő, ezt játszottuk is már több felé az országban, de nagyon-nagyon boldogok vagyunk attól, hogy ez az új helyszín befogadja az előadást, és reméljük, hogy megtalálja itt a közönségét.
Köszönöm. Sipos Verának nem ez az egyetlen, és nem ez az első munkája, ez most egy új helyszín.
Igen, hát a Rózsaszín Ruha az ugye egy teljesen más térben volt, a Lipták Villában, ami egy hatalmas bárterem, szóval most ez egy nagyon nagy változás lesz, de már van egy gondolatom, hogy hogyan lehet áttenni, és abban hiszek, vagy én azt látom, hogy ez a bensőséges tér az előnyére is válhat ennek a történetnek, vagy ezeknek a történeteknek, ami a Rózsaszín Ruhában a két nővel történik, úgyhogy ezt nagyon várom, és ebben most én is fogok játszani, tehát a hárman fogjuk játszani, a Sárközi Nagy Ilona, a Majzik Edit és én, és természetesen a Márkos Berci, az ifjabb fog továbbra is zongorázni. A verslábak meg szerintem annak tökéletes ez a tér. A számomra tényleg csodálatosan inspirálóan pici ez a tér. Azt gondolom, hogy olyan intim hangulatot lehet teremteni, ami pont, hogy erről, amit Misi is mondott a tabuk feszegetéséről, erre nagyon-nagyon alkalmas lesz.
De hát több darab születik is, ugye Sipos Vera mindig kitalál valami színházszerűt.
Hát ezt még nem tudom, ez a jövő, de gondolkozunk Misivel, hogy mit lehetne. Van egy csomó ötlet a jövőre nézve.
Köszönöm.
Herceg Adrien.
Ugye, ha már így a helyszínről beszélgetünk, én is két előadásban fogok itt játszani a verslábak hazafelén túl, a három és fél nővér is átkerül ide a Pince Színházból, ami azért egy nagyon más helyzetet fog okozni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a próbákra, mert ott sok bútor, díszlet, úgyhogy annak egy kicsit nagyobb kihívás lesz erre a helyszínre adaptálódni, de biztos, hogy megugorjuk, hála Isten lesz próbaidőnkre.
Köszönöm.
Bacsa Ildikó.
Egy új helyszín, új feladatok.
Igen, hát a Bársi Színházban én olyan szerencsés vagyok, hogy két darabbal is itt lehetek. Ez egyik a Farkas Zita Egy vagyok, ez egy monodráma, ami egy vers performance és egy interaktív előadás, ahol a nézők is be vannak vonva. Ezt általában nagyon szeretik a nézők, és ugye a női lélekről szól, és azt próbáltuk kifejteni benne, hogy mi az a pillanat, amikor már annyira sok szenvedély és gondolat van a testedben, meg a lelkedben, hogy már csak vers formájában tudod kifejezni. De többen mondták, ilyen visszaigazolás volt, hogy tehát úgy van megoldva az előadás, hogy a hétköznapokban, ahogy történik egy nővel az élete, hogy a születés, akkor a szerelem, az édesanyával való kapcsolat, és igazából észre se lehet venni, hogy így beleolvad a darabba maga a vers is, és így megy, mint egy monodráma, így hömpölyög. És hát persze vannak humoros részek is, mert én úgy érzem, hogy a tragédia az nem lehet a fővonal.
A színház lényege, hogy örökösen együtt van a kettő.
Így van. Tehát mind a kettő. Valaki ezt is mondta, hogy nem tudta, hogy sírjak vagy nevessek. Tehát ez a pont a határon volt. És hát mi nagyon-nagyon szeretjük. Ezt már február 21-én már megy itt ez az előadás. És a másik darab pedig ez az Anna Grete Kraulnak a Két magas nő meg ő, amit a Varga Klárival, meg a Baksa Imivel és a Botos Éva rendezte. És én fordítottam a darabot. Tehát én találtam, és nagyon-nagyon megtetszett, és lesz. Ez a dán fekete humor van benne. Van a közepén egy olyan történelmi fordulópont, amikor olvastam, én se hittem el, kétszer el kellett olvasnom, és amikor a nézők ezt meglátják, akkor így felhördül, és elkezdenek nevetni. Nagyon izgalmas előadás az is.
Akkor a rendezésről, meg a játszótársakról.
Igen, tehát Botos Éva kolléganőm rendezte, Varga Klári, ő is, mi ketten ilyen 40-es nőt játszunk, akik egyedül élnek, és megpróbálnak úgy tenni, mintha szép és csodálatos életük lenne, amit ugye a Facebookon fel is vonultatnak, és aztán nem mondom el a poént, mert megjelenik a nagy ő, amit az egyik lány talál ki. És van benne két zenész, a Szani és a Hegedűs Dani, akik madarak ugyan, de zenészek, és ők az én madaraim a darab folyamán.
Ez már két megvalósult darab, és akkor tervez valami újat?
Igen. Hál' Istennek jövőre már dolgozunk együtt, a Létai Dórával fogunk, és a Rusznyák Gábor rendezi, de konkrétan nem, még azt beszéltük a Mirre, hogy még a, nem beszélhetünk.
Igen, semmiről ne beszéljük, a lényeg az, hogy lesz.
Lesz, igen, a jövő évadban kezdjük ezt a darabot próbálni.
Köszönöm. Berki Jennifer Krisztina a színház működésének mindenese, hogy aki nélkül nem is lesz Bástya Színház. Egy új színház alakul, és akkor Jennifer, hogy kapcsolódott ide, és milyen feladatai lesznek egy új színházban itt Budapest közepén?
Hát én Misit ismerem már régebb óta, volt már szerencsém dolgozni vele, és most, ahogy tudtam, hogy majd alakulni fog a színház, akkor mondtam, hogy én alapból is nagyon-nagyon szeretem a színházat, meg tudja, hogy tényleg én élek halok, tehát nekem ez az életem kiskoromtól kezdve, és úgy hozta az élet, hogy most alapvetően is az egyetemen kellett teljesítenem úgy a szakmai gyakorlatot.
Egy pillanat, akkor az egyetem.
A Budapesti Gazdasági Egyetemre járok, közösségszervező szakon vagyok.
Hogy válasz, miért pont az az egyet?
Azért, mivel itt lehetett rendezvényszervezői szakra specializálódni, és ugye ennek eléggé sok köze lehet a színházhoz, és én nagyon szeretnék ehhez közel maradni.
Hát hanyadéves?
Másodéves vagyok. Még egy éven van.
És akkor tovább, vagy akkor más jellegű tanulmányok lesznek?
Szeretnék még majd tovább menni mesterre is.
Ezen a szakon, vagy esetleg állhatna a színpad másik oldalán is, nem csak háttérben. Nem akar?
Van Salgótarjánban egy ilyen színjátszós kör, és ott mindig voltak ilyen gyermekelőadások, amikben részt vettem minden évben.
Köszönöm. Újabb operai felfedezés a Nemzeti Filharmonikusok műsorán, a francia romantikus Ambroise Thomas nevéről. A legtöbb zenehallgatónak a Mignon és a Hamlet jut eszébe. Most az életmű ritkán felcsillanó igazgyöngye, a Psziché koncertszerű előadása hangzott el, amely a mű hanglemez felvételének betetőzése volt. A francia opera sorozat részeként a Palazzo Tuscan kiadásában készül egy lemez. Az est és a lemez felvétel karmestere Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója.
A Nemzeti Filharmonikusokkal ez a negyedik francia romantikus opera, amelyet fölveszünk, de a Purcell kórus Orfeó zenekar is hozzászámítva. A 20. francia teljes opera lemezfelvételem körül járok ezzel a darabbal. 7 Rameau operán vagyunk túl, sok-sok máson, Boan Mortier, Mondon Villon, Leclerc, Gervais, Stuck, Cardon, nagyon érdekes zeneszerzők, és ami a Purcell kórus Orfeó zenekarral ebbe a romantikus irányba vitt bennünket, az egy mélyül opera volt 2012-ben, aztán egy Le Moine Fed, 2019-ben volt, és egy Cherubini nagy opera, és a Nemzeti Filharmonikus sokkal úgy kezdődött ez a kapcsolat, hogy adott a lehetőség, hogy 23-ban lemezre lehetne venni Massninak a Werterét, amely egy univerzális remek mű, azonban a bariton verzióból, tehát amikor Werter szerepét bariton énekes énekli, abból nem nagyon volt jó lemezfelvétel, és Tassis Christianisszal és Véronique Jeansszal lehetett megcsinálni ezt a produkciót, és ahhoz kerestem igazából zenekart. Én 20 éve vezényeltem néha a többé-kevésbé rendszeresen a Nemzeti Filharmonikusokat vendégkarmesterként, de igazából erre a produkcióra kérdeztem meg őket, hogy érdekelnie őket egy ilyen lemezfelvétel, és érdekelte őket, akkor annak az előzményeként gondoltuk, hogy berakunk egy olyan produkciót az előző szezonban, ahol lemezfelvételnek a stressz szituációi nélkül megnézzük, hogy hogy tetszik nekik egy ilyen repertoár. Ez volt a Felicien David opera 21 decemberében, amelyből lemezfelvétel nem készült, viszont nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak, egészen csodálatos zene. Wagner Tannhäuserében egy időben bemutatott opera, nagyszerű énekesekkel, akik éhesek voltak a munkára, mert ez éppen Covid hullámok között volt, a bécsi Staatsoper már megint leállt, és nagyszerű énekes volt. voltak, és akkor az egy nagyon nagy élmény volt a zenekarnak, akkor kerestek meg engem egy pár hónappal később is, hogy vállaljam el a főzeneigazgatóságot. 2022. november 1-je óta töltöm be ezt a nagyon megtisztelő pozíciót, és fölvettük a Massné Wertert, ugye sorra került az, azóta az a lemez már meg is jelent, 24-ben Lalónak a Le Roi d'Is, tehát Isz királya című egészen csodálatos operáját vettük fel, az néhány héten belül jelenik meg, és most január elején már fölvettünk koncert nélkül, csak lemezfelvételként egy Charles Silver operát, a Csipke Rózsikát, La Belle au Bois Dormant, 1891-ből, ez Massné, Puccini, Wagner közötti zene, egyébként Massné tanítvány volt Silver, és ez most a negyedik produkciónk, ez Ambroise Thomas, a Hamlet és Mignonnak a ismert szerzője, neki a harmadik nagy remek műve a Psziché. Saját maga mondta azt, hogy az életében ez a három opera volt a legfontosabb, a Hamlet, a Mignon, amelyek óriási sikert hoztak. A Psziché 1857-ben, tehát nem sokkal a Wagner párizsi feltűnése előtt volt a bemutatója ennek az első verziónak, prózai dialógusokkal, és ezt az első verziót vette most elő a Palazzetto Brüsszán, úgyhogy az első verzió teljes egészében hangzik, és néhány helyen beleillesztünk még plusz áriákat a második verzióból, és ezt szólaltatjuk most meg, most, amikor beszélgetünk, éppen most próbál volt az utolsó próba, egyszer végig lesz még egy főpróbánk a próbaterem keretei között, és utána 3 nap lemezfelvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a harmadik nap estén a koncert, egészen fantasztikus remek mű. Én Ambroise Thomas-tól eddig csak egy opera jelenetet vezényeltem eddig életemben, Massné rajongó voltam, és vagyok, és hát most felzárkózott Thomas is mellé, tehát ezek egészen csodálatos zeneszerzők, óriási repertoár, és ugye az látszik, hogy mindenki, aki a párizsi opera számára komponált valamit, vagy Párizsban operát komponált, és volt reménye az, hogy bemutassák, olykor 20 évig kellett várni egy zeneszerzőnek és kilincselnie a partitúrával, hogy valamelyik operaház műsorára tűzze. Hát mindenki apait, anyait, ahogy magyarul szokás mondani, beleadott abba. Fantasztikus remek mű a Psziché. A kérdés, hogy hogyan választjuk ezeket a műveket, a partnereink választják, én igazából nagyon adok az ő véleményükre, tehát a Palazzetto Brüsszán, ez a francia magánalapítvány, amely Velencében működik, a Záne palotában, Madame Brü alapította, innen van a Palazzetto Brüsszáné név, és a francia elfeledett romantikus, vagy nem eléggé játszott romantikus zenét kutatja. Alexandre Dratvicki barátom, zenetudós, a művészeti vezetője a Palazzettónak, és ő évekre előre javasol nekem operákat. Általában nem volt még arra példa, hogy ne találtam volna érdekesnek, de olyan sokszor volt, hogy több operát is javasoltak, hogy melyikhez lenne inkább kedvem, és most azoknak a Covid restanciáknak a pótlása folyik egyébként. De ez a produkció is, azt hiszem, a Covid mosta el ezt a Pszichét már többször, és most úgy tűnik, hogy Isten segítségével megvalósul.
És akkor tudja már, hogy mi lesz a következő?
Úgyne, a két következőt tudom, tehát 26-ban, ha minden jól megy, egy Delibes operát, a Jean Denivelt mutatjuk be. Ugye Delibes a Lakmé-nak a szerzője, és a Lakmé-t a Jean Denivel hatalmas sikere után rendelték tőle. Tehát ott vagyunk körül. Egyébként nagyon érdekes, hogy addig azt hiszem, ezek a romantikus operák jelentős része magyarországi bemutató, vagy a francia operáknak jelentős része, amelyeket akár a Purcell Orfeóval, akár a Nemzeti Filharmonikusokkal csináltam, de a Delibes operának utána néztünk, és 1881-ben Delibes maga vezényelte a magyarországi bemutatót ebből, tehát ilyen frankofon kultúra volt Magyarországon az első világháború, amíg Trianon érthető okoknál fogva kicsit csökkentett a francia szellem iráti rajongáson a Magyarországon.
Tehát akkor az Delibes lesz, és a második?
A 2027-ben Renaldo Annak, ő Massné kortárs, rendkívül fontos és zseniális szerző, neki a La Carmelit, a Carmelita című operáját csináljuk, ez egy 16 szereplős nagy opera, kórus a zenekarra, ez 14. Lajosnak és élet egyik nagy szerelmének, Madame Lavalière-nek a kapcsolatát meséli el. Lavalière lett utána apáca, Carmelita apáca, ezért ez a műnek a címe, és hát nagyon, nagyon izgalmas ez is, de egyébként lesz közben Massné oratórium jövő szezonban koncerten, ezt majd hamarosan bejelentjük, és nagyon szeretnénk majd a 26-27-es szezonban ezt a Csipke Rózsikát is beleilleszteni, mert egészen zseniális zene szintén.
Ugye ez az opera koncertszerű előadása. Ön, aki tehát a zeneirodalmat tulajdonképpen végig vezényelte, az opera irodalmat is. Mi a különbség, vagy milyen feladat, különleges feladata van, amikor koncertszerű az opera vezénylés? Ugye a zenei anyag az ugyanaz, de hát más a karmester feladata, nem?
Hát én 25 éve vezényelek a Magyar Állami Operaházban, tehát több száz előadást vezényelhettem ott a 2000-es években, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a feladatért. Ez az, és ez az első alkalom, 25 év alatt, amikor egyáltalán nem kaptam felkérés az operaházba. Igazából nagyon régen volt lehetőségem arra, hogy olyan színpadi előadást vezényeljek, amely zenei szempontból kielégítő lehetett volna. Tehát mindig nagyon-nagyon örömmel vezényelek színpadi operát, amennyiben jó a szereposztás, tehát jól összeállított, vokálisan jól összeállított, stilisztikailag, hangilag jól összeillő szerepénekesek vannak, jól zeneileg felkészítve, és a rendezés nem teszi lehetetlenné a méltó zenei előadást. Ennek a lehetőségei most éppen korlátozottak, hogy ezért csinálok ennyi koncertszerű előadást. Igazából elfeledett remek műveket tárunk a világ elé, és abban reménykedünk, hogy előbb-utóbb az operaházak a világon megtalálják ezeket a lemezfelvételeket. Egyébként most éppen most kaptam az információt, talán múlt héten, hogy a Le Moen Phèdre-t azt például valamelyik fontos német operaház be fogja mutatni, mert rátaláltak a darabra, és rájöttek, hogy színpadi dramaturgilag mennyire izgalmas, zeneileg mennyire izgalmas. Tehát igyekszünk pótolni a mulasztást, több ezer francia opera van, tehát 350 valahanyadik évadjánál tart most a Párizsi Operaház. 1670 óta folyamatos a működése, tehát elképesztő kontinuitásod, és valószínűleg Európának most már úgy látom, hogy a európai zenetörténetnek, ha egy intézményt kell mondanunk, amely a legnagyobb hatást gyakorolta az európai zenetörténetre, az biztosan a Párizsi Opera. Mert ezzel a, hát ugye, nyilván a katolikus egyház kontinuitása az még hosszabb, de hát a katolikus egyház azért több és más, mint egy operaház, vagy mint egy kulturális intézmény, és ugye nagyon sok nagy zeneszerző, óriási zsenik, akik eljutottak Párizsba, ők is látták a Párizsi Operaház működését, ők utána megváltozott emberként távoztak onnan Párizsból, akár úgy, hogy hatalmas sikert arattak, akár úgy, hogy kvázi megbuktak, és akár frusztrációval tekintettek vissza, ilyen volt Mozart például, vele ellentétben Haydn-t imádták Párizs, úgyhogy soha be nem tette oda a lábát. Éppen erről beszélgetünk egy kollégával, hogy lehet, hogy ez volt a titka, hogy úgy volt könnyebb népszerűnek lenni, sikert aratni Párizs, hogy az ember nem megy oda, csak távolból csodálják, és de mindesetre most a viccet félretéve, ez egy olyan komoly intézmény volt, hogy a nagy zeneszerzők elmentek oda, Verdi, Wagner, Mozart, és nagy operaszerzőként tértek onnan vissza. És látták azt az intézményi működést, azt a dramaturgiai koncepciót. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni mindig, hogy a Párizsi Operaházat, a 14. Lajos, a napkirály, 1670 körül a nagy dráma, a francia színház nagy századának a tetőpontján alapította meg, tehát a színházi hozzáállás, a színpadi hozzáállás, a deklamáció, ez elsődleges maradt ebben a zenében, és ez egy kontinuitás, ugye a fiatal zeneszerzőknek tanulmányozniuk kellett az operaház partitúráit, a régi kakottatárban. Volt egy időben, hogy Berlioz maga volt a kottatáros, és őtől leszármazó kartotékok vannak, ha jól tudom, hogy melyik Rameau operának a partitúrája hány hónapig volt melyik fiatal francia zeneszerzőnél. Ezért van az, hogy a legváratlanabb pillanatokban egy Massenet operából feltör a francia barokk. Mert ott volt bennük a gondolkodásukon, ott volt a deklamációjukban. Nagyon érdekes egyébként, hogy ebben a szereposztásban, akikkel a Psichét csinálom, maga a címszereplő, Psiché, Ellen Guillemet, ő egy csodálatos, de francia olyan nyelvű kanadai szoprán, ővel én korábban barokzenét csináltam, tehát egy stükk operát vettünk lemezre, meg a Haydneumnak a nyitó koncertjén, a megalapító fesztiválnak a nyitó koncertjén, ő énekelte a szoprán szólót Michael Haydnban és Albrechtsberger, mert ő egy úgymond barokk énekesnő, aki csodálatosan csinálja ezt a címszerepet, ezt a lirai, francia romantikus lirai szoprán címszerepet, azzal a finom barokkból jövő, de hát nem a barokkból, hanem Racine-ból, Corneille-ből és Molière-ből jövő francia deklamációt, amely ezen a francia zenetörténetet végig kíséri. Óriási élmény ilyesmivel foglalkozni.
Ugye az első opera még nagyon-nagyon régen a Varázsfúvola volt, amit ugyanilyen koncertszerűen vezényelt. Van különbség, amikor az operaház színpada előtt áll karmesterként, zeneművészként kell ehhez egy másféle hozzáállás, vagy pedig a zene a fontos. Beleszólhat ebbe a rendező, vagy a látvány, vagy a koncertszerű, ez akkor a zenei részre fókuszál.
Így van, a zenére fókuszálunk, de hát a zenében ott van benne a dramaturgia, tehát ezért ezt szokták néha a nem megfelelő kortárs opera rendezők elfelejteni, akik nem tudnak zenéül, nem ismerik a zenét, azok nem értik azt meg, hogy egy zeneszerző már megrendezte a darabot azzal, amikor megkomponálta. Tudni, a zene leír, a librettón messze túlmutatóan leír relációkat a szereplők között. És ha valaki beszéli a zeneszerzőnek a nyelvét, legyen szó Mozartról vagy Massenetről, akkor érteni fogja, hogy az a zene milyen szituációt, milyen kapcsolatot jelenít meg a szereplők között. És a rendező, ha ennek ellene megy a rendezéssel, akkor kudarcot vall. És ahhoz is érteni kell a zenének a nyelvét, hogy tudja valaki, hogy hol hagy nyitva egy zeneszerző kérdéseket az opera partitúrájában, ahová a rendező egy nagyon jó ötlettel beléphet abba a térbe, abba a vákumba. És a nagyok, egy Peter Sellars, ezt tudják. És ezért ugyanakkor, mert van a zenéhez való viszonyodásban, a zenéhez való tiszteletben egy olyan dolog, hogy egyébként nagyon érdekes, hogy pont a francia repertoár tanított meg engem arra, hogy nagyon a librettóból kell kiindulni. Mindig én fordítom le a francia librettókat magyarra, amit feliratoznak, tehát amit kiírnak, az az én fordításom, és mindig a fordítással kezdem. Tehát a partitúrát lényegében ki sem nyitom, csak a szöveget fordítom le először teljes egészében, és utána írtó kíváncsi vagyok, amikor már a dramaturgiát látom pontosan, hogy milyen zenét fognak ehhez a szituációhoz rendelni, és hát mind elképesztő, mondjuk Tomának is a pontossága, Ambroise Tomának a szófestő gondolatai. Nehéz zene, tehát hogyha ezt nem játsszák jól, akkor valószínűleg nem hat, de én úgy érzem, hogy egy elég jó produkciónak nézünk, eléve fantasztikus énekeseink vannak, és hát a Nemzeti Filharmonikusok, mind az énekar, mind a zenekar nagyon sok örömét leli, úgy látom a produkcióban.
És már harmadik éve van zenekar élén, ugye ez egy fantasztikus zenekar, és egy fantasztikus kórus. Ugye önnek nagy tapasztalata van mindkét műfajban, és a kortársakig játszanak. Hát ön, aki elindult a régi zenétől, és most pedig a kortársakig, Nemzeti Filharmonikusoknak mindent kell tudni.
Mindent kell tudniuk, és mindent tudnak is egyébként, de nem mindent feltétlenül velem, tehát van olyan repertoár, amelyre nálam sokkal jobb karmesterek vannak, igyekszünk mindig jó karmestereket hívni, és annak örülök, hogyha nálam jobb karmester áll vendégkarmesterként a Nemzeti Filharmonikusok előtt, és